Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
€184 milliárd uniós támogatás érkezett Magyarországra a tanárok és óvónők fizetés emeléséhez, jelentette be a pénzügyminiszter a Facebookon. Évelején mintegy 340 milliárd forintot fordítottak hazai forrásból erre a célra, a mostani összeg utólagos hozzájárulást jelent, ismertette Varga Mihály. Felhívta a figyelmet arra is, tavaly december óta már 734 milliárd forint korábban blokkolt, hazánknak járó uniós forrást utaltak át. Akik most Brüsszelben a kötelező európai sorozáson törik a fejüket, hiába teszik, sosem fogunk magyar fiatalokat küldeni mások háborújába, szögezte le tegnap Orbán Viktor kampánykörútja kisbéri állomásán. Hozzátette, ha a magyarok támogatják a kormánypártokat az európai parlamenti választáson, akkor nemet tudunk mondani az újabb és újabb őrült háborús tervekre. Kijevnek joga van megtámadni oroszországi célpontokat és ehhez nyugati fegyvereket használni, jelentette ki az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Josep Borrell arra buzdította a tagországokat, teljesítsék az Ukrajnának ígért fegyverszállításokat. Azt is mondta, a magyar aggodalmak nem a védelem kérdésével, hanem a magyar vállalatok problémáival és a magyar kisebbség ukrajnai helyzetével függenek össze. Vlagyimir Putyin szerint az ukrán hadsereg nem képes megfordítani a háború menetét, az orosz elnök szerint minél több kísérletet tesznek erre, annál nagyobb veszteségeket fognak elszenvedni. Az ukrán-magyar határszakaszon 4942-en léptek be Magyarországra tegnap, a román-magyar szakaszon belépők közül pedig 4504-en nyilatkoztak úgy, hogy onnan érkeztek, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 28 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Tegnap elindult a 18. magyar rendőri kontingens Szerbiába, tudatta az országos rendőrfőkapitányság a honlapján. Balázs László rendőrezredes, az ORFK határrendészeti főosztályvezetője elmondta, a magyar és a szerb rendőrség folyamatos együttműködésének köszönhetően a déli határszakaszon csökkent az illegális határátlépési kísérletek száma. A tavalyi év utolsó negyedévében a szerb különleges rendőri erők bevetésével sikerült megszüntetni a balkáni útvonalon a közvetlenül a szerb-magyar határon jellemző áldatlan állapotokat, mondta el a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 állami televízióban. Bakondi György ismertetése szerint az elsősorban afgán kötődésű bűnbandák felosztották egymás között a területeket, az áthaladásért pénzt szedtek, napi rendszerességgel történtek fegyveres összetűzések. Gyakran támadták meg akár fegyverrel is a magyar erőket, 7 rendőr sebesült meg. Áprilisban a turisztikai szálláshelyeken 1.200.000 vendég, 2.900.000 vendég éjszakát töltött el, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A vendégek száma 1,3, az éjszakáké 4,7%-kal kisebb volt az egy évvel korábbinál. A csökkenés az ünnepekhez kötődő hosszú hétvégék idei áprilisi elmaradásával van kapcsolatban. Újabb 10 hektárt meghaladó földrészletek kerülhetnek a gazdákhoz. Az Agrárminisztérium az intézkedéssel a kis és közepes gazdálkodók, valamint a helyi termelők földhöz jutását támogatja, közölte a tárca. Az érintett területekre a korábbi eljárásokhoz hasonlóan bárki tehet vételi ajánlatot, az árveréseket július elején tartják. Új koncepcióra van szükség, szintet kell lépni, hangsúlyozta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter országjárása debreceni állomásán. Navracsics Tibor szerint egyre nagyobb körökre, városokra, agglomerációkra, vármegyékre, régiókra meghatározva kell összehangolt fejlesztéseket és terveket készíteni. Azt is mondta, Debrecen óriási lehetőségek előtt áll. Magyar delegáció járt a geotermikus innovációban világ első Izlandon, ismertette Steiner Attila. A klímapolitikáért is felelős államtitkár kollégáival a technológia alkalmazhatóságáról egyeztetett az izlandi környezetvédelmi miniszterrel Reykjavikban. A szigetország a háztartások és az ipar áram és fűtés szükségletét teljes egészében megújuló erőforrásokkal, zöld energiával fedezi. Harckocsikkal vonult be az izraeli hadsereg Rafah központjába. Palesztin orvosok szerint sokan haltak meg a gázai övezet déli részén fekvő városban az újabb támadásokban. Az egészségügyi világszervezet arra figyelmeztetett, még több ember fog elhújni, mert a Rafah elleni izraeli támadások megindítása óta teljesen leállították a súlyos betegek és a sebesültek egészségügyi okokból történő kimenekítését az övezetből. Végül az időjárásról. Holnap is sokat süt a nap, de erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, többfelé előfordulnak majd záporok, zivatarok, olykor megélénkül a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 11-13, napközben aztán 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. Közelkép című műsorunkat hallják, amelynek mai vendége Balatoni Tibor Fafaragó. Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban.
Nagyon szépen köszönöm, megtisztelőnek tartom ezt az invitálást.
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásukat. Nagyon sok munkáját látják Egerben is, illetve az ország számos pontján több kültéri szobra faragása látható. De mielőtt ezekről beszélnénk, én azt szeretném, hogyha azzal kezdenénk, hogy hogyan is kezdődött a fával való kapcsolata.
Tulajdonképpen én nem készültem fafaragónak, én mindig is műszaki pályához vonzottam. Katonai környezetben nőttem föl, mi Budapesten éltünk, 62-be költöztünk Egerbe. Ugye Budapesten születtem, Budaörsön éltünk, és ott volt egy repülőtér. És az a repülőtér az a lelkünkbe ívódott, mi bejáratosak voltunk nap mint nap, ismertek bennünket. És tulajdonképpen innen indult el az én pályám, illetve az én szeretetem a repülés iránt, illetve a műszaki területek iránt. Aztán 62-ben elköltöztünk Egerbe, itt már ez nem volt. Annyi, hogy a testvérem, a bátyám, ő képzett pilóta lett, ejtőernyős lett, ő meg tudta valósítani azt, amit én nem. Heves megyében Makláron működött a repülőtér, és pont akkor szűnt meg, amikor én már repülőképes állapotban lehettem. Annyi maradt meg, hogy általános iskolában tudtam, hogy katona leszek, hisz mondtam, katonák közt nőttünk föl, ugye édesapám főtiszt volt a hadseregben. Már gimnáziumban már tudtam, hogy én pilóta akarok lenni. Mindenféleképpen vadászpilóta akarok lenni, és semmi más nem terveztem be. Ugye volt az, hogy a jelentkezési lapokon még egy másikat beadni, tehát más alternatívát vagy. Én semmit. Én valami nagyon-nagyon biztos voltam benne, hogy én azt akarom. Ennek az lett a következménye, hogy a Kilián György repülő műszaki főiskolán a felvételén, orvosin úgy kirúgtak, mint a húzat. Egy világ dőlt össze bennem, és nem tudtam hirtelen nyilván, hogy mihez kezdjek. Aztán elkezdtem tanulni repülőgép szerelést, amit már ugye akkor már 19-20 éves az ember, és erejének teljében én abba hagytam a repülőgép szerelést, tehát magát az iskolát, és elkezdtem dolgozni. Mert hát ugye láttam, ez Budapesten volt, albérlet volt, láttam a szüleim erőfeszítését, ugye akkor már édesapám nyugdíjban volt, és akkor azt mondtam, hogy elég nagy vagyok már én ahhoz, hogy magam dolgait megkeresem, meg dolgozzak, és akkor így elmentem dolgozni. Elektroműszerész a végzettségem, úgy abban a szakmában dolgoztam hosszabb időn keresztül. Na most, hogy jött a fa be az életembe? Na, édesapám 68-ban eljött nyugdíjba, és csinált egy műhelyt otthon, mert a civil foglalkozás az kádár volt. Na, és akkor mindig a fa közelében voltam, tehát mondhatnám azt, hogy hosszú időn úgy estem keresztül a fán, hogy abszolút nem foglalkoztam vele, de még az általános iskola, mit tudom, gyerekkorunkban barátaimnak megcsináltam az íjat, a fapuskát, a fakardot, ilyeneket, de komolyabb dolgokat nem. És ebbe az időszakban faragtam, itt a fafaragó fiúk tudják, amit mondok, hogy egy lapos tízes vésővel faragtam egy ilyen képeslap nagyságú női aktot, ami maga az anatómiája nagyon jó sikerült, csak az arcával nem bírtam mit kezdeni. Tehát az arca olyan férfias kifejezéstelen valami lett. Én ezt bedobtam tűzbe, kész, el is felejtettem. Ez volt az első faragás, amit kész. És akkor innentől kezdve ugye egészen mással kezdtem el foglalkozni. Kezdtem modellezni repülőgép modelleket, tehát működőképes, repülőképes repülőmodelleket, ez még megmaradt a szenvedélyből. Volt egy időszak, amikor légcsavarokat gyártottam, vagy 60 darab légcsavart gyártottam sárkányrepülőkre, amit nagyon élveztem, mert ez megint közel volt a szívemhez. Majd aztán később, ugye az édesapám műhelyébe, ugye mondtam, hogy hát valamivel kéne csinálni, valamivel kis bútorokat csinálnék, vagy valamit, és mondta az édesapám, hogy ne foglalkozz vele, az macera, megtanítalak hordót készíteni. Hát, megtanított. Testvérem is, meg én is megcsináltunk egy-egy hordót az édesapám szakmája iránti tiszteletből. Mai napig őrzöm ezt a hordót, nagy büszkeséggel és nagyon nagy tisztelettel, de többet nem csináltam. De megtanított más virágedényeket csinálni, ilyesmit, és akkor elkezdtem csinálni. Nagyon jó volt, mert akkor jó kiegészítő kis pénzt hozott. Találkoztam a Cagány Lajosnak a Fa díszítő faragása című könyvével, ami egy időben akkor még a kezdő fafaragók bibliája volt. Belelapozgattam, és elámultam, hogy úristen, hát ezt én nem tudom meg, ezt én nem. Később, még akkor működtek a vásárok Egerbe, a belvárosba, és akkor összefutottam a Lanter Gyuszi barátommal, aki a Heves megyei Népművészeti Egyesületnek már akkor ugye tagja volt, és ezt, mint mondtam, büszkén hirdette egyesületi tagságát, és azért vagyok Gyulának tisztelője, mert ő nagyon büszke volt az egyesületi tagságra, és igyekezett beszervezni mindenkit az egyesületbe. Az ő inspirációjára léptem be a Heves megyei Népművészeti Egyesületbe, ami egy teljesen új világot hozott nekem a későbbiek folyamán. Én tőle tanultam meg, vagy ő mutatta meg nekem az alapfogásokat. És akkor úgy eszembe jutott, hogy mit mondtam én, hogy nem vagyok rá képe, és akkor rájöttem, hogy én tudom ezt másképpen is csinálni. És tulajdonképpen innen lettem én. Tehát a saját stílusom innen kezdett kialakulni. Ez valahogy úgy van, hogy saját köreinkbe meg tudjuk mondani láthatatlanban, hogy kinek a faragása. Tehát annyi egyéniségi jegyeket hordoz mindenkinek a saját stílusa, amivel meg tudod különböztetni azt, hogy most ezt kifaragta, kicsinálta. Tulajdonképpen én szerencsésnek mondhatom magam, mert zömmel olyan barátokkal találkoztam, akik nem voltak irigyek, és nagy segítséget nyújtottak nekem a faragást illetően, esztetikát illetően, szimbólumismeret ismeretében, amit mai napig is nagyon köszönök. Két mesterem volt, hát az elsőt az édesapámat mondom, mert tőle tanultam meg a fát, tehát ezt most nagybetűvel írva a fát. Sajnos elment Deák Istvánnak hívták, Deák Pista bácsi, aki egy műbútorasztalos volt, a MTH-ba tanított, a szakmunkás képzőbe tanított, és ő újította fel a telekesi patikát a főutcán, ami volt. Édesapámmal nagyon jó barátok voltak, és ugye a barátság az rám is kihatott, és nagyon jó barátság alakult ki köztünk. Tehát ők az első igazi két mestereim, akiktől tanultam. Deák Pista bácsitól a felületkezelést tanultam meg, a politúrozást, az esztergálás alapfogásait, és a barokkba vezetett be. És ők nem voltak irigyek. Önzetlenül, hát ugye az édesapjától elvárja az ember, hogy önzetlenül adjon át minden tudást, de itt azért kitérek arra, hogy nagyon későn kezdtem el az édesapámmal foglalkozni. Tehát mindattól függetlenül, hogy tudom, hogy mindennek megvan a maga ideje, minden akkor jön, amikor kell jönnie, de még életében kimondtam édesapámnak, hogy hát tudod, papa, kezdhettük volna legalább 10 évvel ezelőtt is, mert még többet kaphattam volna. Na és akkor itt kapcsolódtak be még a barátok az egyesületből, ugye a Varga Csabát említeném, aki vel nagyon szoros barátság alakult ki, meg a Noszvai Sebestyén Józsi. Mai napig nagyon mély barátság fűz egymáshoz hármunkat, amit őrzünk nagyon, legalábbis én nagyon őrzök. Tőlük nagyon sokat tanultam. Csabának mutattam meg ugye az első faragásaimat, és onnan jegyeztem meg egész életre, hogy mit jelent, amikor azt mondja valamire, hogy érdekes. Ugye ez azt jelenti, hogy ez úgy rossz, ahogy van. De ebbe az volt a pláne, ami utána aztán kirajzolódott bennem, vagy megfogalmazódott bennem ebből az érdekes szóból, hogy az ember alkotó életében háromféle kritikával találkozik. Az első kritika az, amikor elkezdi. És most itt gondolok a szüleimre, ugye, hogy itt még nem volt szó faragásra, tehát a családban nem faragott senki. És akkor minden szép volt, amit csinált az ember. Jaj, de szép, hát a gyerek ilyenekkel foglalkozik. Hát, júj, de szép. Ez egy félrevezető kritika, mert nagyon el tudja vinni az embert. Utána jön az építő kritika, amikor azt mondják, hogy érdekes. De el is mondják, hogy miért érdekes. Na és akkor ezt viszont nagyon komolyan kell venni. Ezt nagyon komolyan kell venni, ebben nem szabad sértődést belehelyezni. Tudomásul kell venni, és törekedni kell arra, hogy ez működjön, és rendben legyen, és másképpen csinálja. Na, én ezt örököltem Csabától, illetve ezt kaptam Csabától, amire tényleg nagyon büszke vagyok. A harmadik pedig az, amikor úgy kap az ember kritikát, és hál' Istennek ezt is megéltem, hogy amikor nagyon jót csinál, és lehúzó kritikát kap, és tudom, hogy az az irigységből származik. Ezt mind a hármat megéltem, és ez nagyon jó lecke volt.
Mielőtt ugye elkezdtük a beszélgetést, akkor azt beszéltük, hogy megpróbáljuk úgy felfűzni, hogy az anyag, ugye a fa és a lélek egymáshoz kapcsolódása, egymáshoz fonódása. Egy picit én szeretném, hogyha beszélnénk arról, hogy maga a fa, mint anyag, az mit jelent önnek? Tehát ha csak rágondol, ugye persze ezzel dolgozik folyamatosan, de mi jutról eszébe elsőként, amikor mondjuk így a fára, mint anyagra gondol?
Hát ez egy nagyon összetett kérdés, mert mindig attól függ, hogy mit csinál az ember, tehát úgy viszonyul a fához. Eleve olyan fát választ, ami annak a feladatnak megfelelő. Ha nincs megfelelő ismerete ahhoz, hogy ahhoz a feladathoz milyen fára van igazából szükség, akkor nagyot tévedhet az ember. Tehát akkor igazából nem biztos, hogy siker övezi. Ezért van az, hogy meg kell ismerni magát a fajtákat. Az, hogy melyik fa mire való. Minden fának külön lelke van, minden fa más célt szolgál. Ugyanakkor a fának a tulajdonságait kell még figyelembe venni, hogy mikor reped, mikor szárad össze annyit, amennyit nem lenne szabad, vagy kell, vagy ha készen van, akkor későbbiek folyamán hogy fog viselkedni. Na, szóval ez a fának a lelke. Ezt én édesapámtól tanultam meg, ugye, mert nekem meggyőződésem, hogy fát igazából feldolgozni, de hozzáteszem, mielőtt bárki is megszól, hogy ez kimondottan a kádár szakmának a követelménye. Tehát asztalos szakmában ez másképpen működik. Ők dolgozzák föl meggyőződésem szerint a legjobban a fát. Úgyhogy az éveken keresztül, évtizedeken keresztül tökéletes legyen, ne hajoljon, ne mozduljon, ne repedjen semmit. Na, én ennek köszönhetem azt a tudást, amit én tőle kaptam. Többször jártam úgy, hogy figyelmen kívül hagytam olyan alapvető dolgokat, hál' Istennek saját dolgaimba, amire azt mondtam, hogy na, erre nem figyeltél. Nem figyelted a fának a lelkét. És azonosulni kell a fának a lelkével, azonosulni kell azzal, amit egyrészt, amit akarok kifejezni, hogy arra megfelele. Figyelembe kell venni az eredetét, hogy mi van benne, vagy a formájában, hogy mit lehet belőle kihozni. És akkor itt találkozik az anyag a lélekkel, a szellemmel, hogy még ha nincs is semmi elképzelésem, hogy ebből a fából mit lehet csinálni, illik megtalálni, vagy legalábbis nem könnyű út megtalálni azt, hogy mi van benne. Tehát azt az eredet adja ki, a fának a struktúrája adja ki, hogy tulajdonképpen mi lesz az, ami, vagy egy ág forma, ugye, amit ha kihasznál az ember, akkor csodálatos dolgokat tud belőle csinálni. Ez formálja az embert. Visszatérve a lélekhez, amit mondtam, hogy a barátok kapcsán sok olyan instrukciót kapott az ember, ami formálja az embernek nem csak a tudatát, hanem a lelkét is finomabbá teszi. Itt a szimbolika rendszernek a megismerése az, amit figyelembe kell venni. Itt nagyon nagy szükség van arra, hogy az ember ismerjen történelmi háttereket. Itt nem csak a Bibliára gondolok, meg nem csak a mitológiára, hanem általában, amit akarok csinálni, annak ismerjem a hátterét, mert az fogja adni nekem azt az inspirációt, amit én meg akarok teremteni abba az alkotásba, amit szeretnék. Tehát mindenféleképpen rá kell készülni. Ez lehet, hogy nem újság, ezt minden alkotó tudja. Tehát mindenféle alkotásban ugye ez
benne dominál. Benne van, hogy egy utána kell nézni, kutató munkát ez, kell
igen,
végezni
ez dominál. Tehát ezt mindenféleképpen el kell követni, és tudatosan készülni kell arra, hogy meg akarom ismerni, tudni akarom. A Sebestyén Józsi barátomat említettem, ő erdélyi származású. Hát ugye mi mentünk hozzá, hogy Józsi, na hát akkor beszélj nekünk a szimbolikáról, mondd el nekünk a kopjafát, mondd el nekünk a székelykaput. És nagyon sokat beszélgettünk, és akkor ugye oda lyukadtunk ki, hogy mondja Józsi, hogy nagyon nagy törvények nincsenek a szimbolika rendszerben. Kevés van, amit nagyon figyelembe kell venni. Tehát ami férfi, az szögletes, izmos, ami nő, az meg
ívet,
kerek, gömbölyű, befogadó. Ez az egy, amit figyelembe kell venni. Meg ugye vannak olyanok, hogyha kopjafát faragunk, akkor a férfi az magasabb, a nő az alacsonyabb, a fiú az magasabb, a kislány az alacsonyabb. De ez se törvény. Mert hogyha kopjafát faragunk egy családnak, és a feleség meghatározóbb volt egy családba, akkor ugyanolyan magasra kell emelni, mint a férfi. Ugye eltérnek, tehát ezt mind figyelembe kell venni. Nem beszélve arról, azokat a szimbolika rendszereket használjuk, amit évszázadok óta használnak. Tehát amik forrat. És tulajdonképpen ez úgy alakult ki, hogy volt egy falu, aminek volt egy bognára, kádára, asztalosa, aki ismerte az egész falut. És hogyha valaki elment, akkor hozzáfordultak, hogy ugyan faragjál már egy kopjafát, mert te ismered a családod. És akkor ugye, mivel ismert a családot, ő a saját maga intuíciói alapján, elképzelései alapján, annak az egyéniségnek megfelelően, akinek ezt készítette, faragott egy szimbolika rendszert. Általában nem minden faluban volt kádár, vagy asztalos, vagy minden, ez általában több falut fogott össze, tehát több faluból jöttek hozzá. De a következő faluban, a negyedik, ötödik faluban már volt megint egy. És akkor megnézte, hogy az mit csinál. És akkor elkezdte másolni. Tehát így mentek, és eljutottunk oda, hogy egy elképzelés már a harmadik, negyedik faluban mást jelentett. Tehát most, jelen pillanatban ott tartunk, kimerem jelenteni mindenkivel szembe, hogy nem biztos, hogy el tudjuk olvasni a kopjafákat. Tehát nem biztos, hogy azt a szimbolika rendszert, amit látunk, azt ugyanazt olvassuk, mint amit az alkotó belefaragott, vagy amit belegondolt. És erre mondta az én Józsi barátom, hogy tulajdonképpen törvények ilyen szinten nincsenek, hanem a saját intuíciói az embernek azok a meghatározók. Csak ehhez nagyon nagy idő kell. Amíg intuitíve ki tudok gondolni egy olyan formát, egy olyan szimbólumot, ami stimmel ahhoz a gondolathoz, ami oda illik.
Igen, tehát hogy a gondolat az át tudjon kerülni a fizikai megvalósításba.
És megértse más is.
És más is megértse, igen. Tehát hogy ez egy olyan nyelv, ami nagyon sok tudást, gyakorlatot és ráérzést igényel.
Hogyne. Tulajdonképpen nekem a pályafutásom során három ilyen szimbólum van, amit magam találtam ki, és van olyan, amivel már találkoztam. Az intuíciók azok, amik meghatározók ebbe a szempontból, és a Józsi barátom mondta, hogy tulajdonképpen, hogyha te egy hangulatot akarsz megfaragni, vagy az intuíciót akarod gyűjteni, akkor hallgass Bartókot. Ez nagyon nagy példám egyébként, mert tényleg működik, és tényleg igaz. Ugye a Bartók zenéjének a szélsőséges érzelmi világa, amit ha becsukod a szemed, vagy becsukjuk a szemünket, és hallgatjuk, akkor elgondolunk, ugye, mint a magyar népmesékben a galamb csőréből kívül, elgondolunk egy indát, egy virág szálat, ami elkezd nőni, és mindig arra hajlik, amerre ezek az érzelmi szálak a Bartók zenéjébe hallatszik. És akkor innentől kezdve ki tudunk alakítani egy mintarendszert. Nyilván belekalkuláljuk azt, hogy mit kell csinálnunk, mi az, amivel foglalkoznunk kell, vagy mi az, amit meg kellene teremtenünk, és akkor így alakul ki. És ez tökéletesen működik, és ez így van. Aztán ki, hogy él vele, ez egy másodlagos kérdés, de tényleg úgy van, hogy ha megrendelnek egy kopjafát, vagy székelykaput, akkor az ember elsősorban nem biztos, hogy ráír arra, hogy az intuíciók alapján új szimbolikát találjunk, mert nincs rá idő. És akkor visszanyúl ezekhez, de egyébként kifejezőek ezek a szimbólumok, és visszanyúl ezekhez, és ezt faragja. Ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó érzés, és akkor itt vannak még a virágok, a növények, ugye, amik megint csak olyan szimbólum. És én mindig irigykedtem erre a két barátomra, hogy ők így kapásból így elolvasták, hogy ez az, amit ránéztek egy hímzésre, és elmondták, hogy na hát ez így úgy amúgy. És irigykedtem, hogy a fene egye meg, én még nem vagyok ott. Utána azt eljött az az idő, amikor már megmertem kockáztatni a véleményemet, hogy szerintem így. Drága édesanyámat keserítettem el egy alkalommal, mert ő hímzett, és egyszer hazajött egy drukkolt terítővel, hogy nézd meg, milyen szép terítőt hoztam. Egy nagy, ilyen méteres nagy terítőt, és ránéztem, és mondtam, hogy anya, ne haragudj, nagyon szépek a minták, de nem jó. De hát miért? Hát már mondom, szétesik. Nincs harmóniája, nincs hangulata. Szétesik a négy sarok, szana szét. Drága édesanyám fogta az egészet, összecsomagolta, visszament a boltba, és azt mondta, hogy én ezt visszahozom, mert a fiam azt mondta, hogy ez így nem jó. És akkor hozott egy másikat, és akkor csinálta. És akkor gondolkodtam el, hogy úristen, ezt én mondtam. Szóval idővel azért alakul az emberbe ez a dolog, és rakódik ki, és akkor igyekszik a lelkének megfelelőt adni. Amire büszke vagyok, megemlítem Szankót, a születések fáját. Hozzá kell tennem, hogy Szankra 95 környéke óta járok, tehát most már talán ott vagyok úgy, hogy ott, mintha otthon lennék. 30 akárhány év távlatából. Tényleg második otthonomnak tekintem. Remélem ők is. Úgy tekintik, hogy otthon vagyok köztük. A legutóbbi ott létemen tényleg nagyon szeretetteljes találkozásokra leltem, illetve éreztem a szeretetüket. Tehát fölhívtak Szankról, hogy van egy elképzelés, hogy a Szankon született gyermekekről meg kéne emlékezni. Tehát valami emlékművet kéne állítani, és konkrétan születések fáját kéne csinálni. Hát mondom, jó, rendben van, születések. Hát rajzolgattam, nekiálltam, rajzoltam, és akkor született az a születések fája. Javasoltam, hogy legyen mellé egy harangláb. Ugye itt arról van szó, hogy a születések fáját a kicsi levélkéket csavaroznak föl, levél formájú fémtáblára, rá gravírozzák az újszülöttnek a nevét, és akkor ezt a mama fölcsavarozza az ágra. És amikor ez van, akkor a papa húzza meg a harangot, hogy jöttem, fogadjatok szeretettel. És ez működik. És elfogadták, és működik, és valóban minden év anyák napján megemlékeznek az újszülöttekről, és akkor a polgármester, a mindenkori polgármester, az köszönti az elmúlt évben addig a napig született gyerekeket, név szerint. Ez újdonság volt, egyébként nagyon megható, szóval önmagában ez a gondolat, ez nekem nagyon-nagyon...
Ez egy nagyon szép új szertartás lett gyakorlatilag, nem egy gyönyörű befogadó szertartás, életindító szertartás szinte annak a gyermeknek.
Így van. És ugye a polgármester asszony mondta, illetve hát az ottani önkormányzat mondta, hogy az első két év az egy kicsit zajos volt, mert úton útféle meghúzták a harangot, és két év után csendesedtek el, és ha két év után megszólalt a harang, akkor tudták, hogy Kiskunhalason Szanki kisgyerek született. Ugye, és ez egy felemelő dolog, tehát tényleg nagyon nagy, és ugye minden évben ez bekövetkezik. Ezt tényleg nagyon őrzöm a egyik jó munkáim között.
Kedves hallgatóink, Balatoni Tibor fafaragóval készült beszélgetésünk első részét hallották. A következő részt két hét múlva sugározzuk ugyanebben az időpontban. Megköszöni figyelmüket a mai műsor szerkesztő riportere Somosvári Eszter Anna nevében is, a bemondó Domán Vivian. Megismételtük tavaly készült adásunkat.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Neuma. Fejezetek az egyház zene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Kedves hallgatóim, szeretettel köszöntöm Önöket Pünkösd 8-a és Szent Háromság vasárnapja után. A mai adásban egy pünkösd ének karrierjéből szeretnék mutatni néhány momentumot. A magyar középkori liturgia alapján készült esztergomi énekes zsolozsma húsvéti kötete, a Veni Sancte Spiritus, Repletu Orum Corda Fidelium kezdetű antifonát kínálja a magyar nyelven a pünkösdi vesperás zsoltáraihoz. E tétel elterjedtségét jól bizonyítja, hogy a 16.-17. századi protestáns graduálok is közlik. Az antifona, amely a pünkösdi csodára hivatkozva könyörög a Szentlélekért, így hangzik.
Veni Sancte Spiritus, repletorum corda fidelium, et tui amoris in eis ignem accende. Qui per diversitatem linguarum cunctarum, gentes in unitatem fidei, congregasti. Alleluia, alleluia. Jövel Szent Lélek, Úristen, töltsd be a te híveidnek szívét, és a te szerelmednek tűzét, gerjeszt fel ő bennünk. Ki az egy igaz hitnek egyességében, a különféle nyelveken szóló népeket összegyűjtéd. Alleluja,
Luther Márton sok más énekhez hasonlóan ebből a gregorián énekből is készített egy rímes verses változatot három versszakkal, amelynek címe Komm Heiliger Geist, Herre Gott. Magyar fordítása a 17. század óta igen kedvelt éneke a protestánsoknak. Evangélikus és református hallgatóink minden bizonnyal gyermekkoruk óta szívükben hordozzák ezt az éneket. Sajátossága, hogy Magyarországon használatos dallama külföldön sehol nem található meg, eredeti német dallamára nem is emlékeztet. Tehát minden bizonnyal egy magyar melódiáról van szó. Természetesen a mai énekes könyvekben is benne van. Az evangélikusoknál a 229. szám alatt, a reformátusoknál pedig a 370. számú dicséret. Első versét most négy gyűjtésből mutatom.
Yeah.
második és harmadik vers pedig így hangzik. Te szentségnek új világa, igédnek vezérd útjára. Taníts téged megismernünk, Istent atyánknak neveznünk. Őrizz hamis tudománytól, hogy mi ne tanuljunk mástól, és ne légyen több más senki, hanem Krisztus, kiben kell bízni. Alleluja, alleluja. Ó, mi édes vigasztalunk, légy kegyes megoltalmazunk, hogy maradjunk útaidban, ne csüggedjünk háborunkban, erőddel elménket készítsd, gyenge hitünket erősítsd, hogy halál és élet által hozzád siessünk hamarsággal. Alleluja, alleluja. A Luther verséhez kapcsolódó eredeti dallam sok műzenei feldolgozásnak az alapja. Először egy szólamban énekelt változatát hallgassuk meg. Johann Sebastian Bach 18 lipcsei korál című gyűjteményében két változatban találjuk meg a Komheiliger Geist kezdetű éneket. Az elsőt, egyébként a kötet nyitó darabját, önmagáért beszél, hogy a Szentlélek hívásával kezdi a sorozatot, a komponista fantáziának nevezi. Tulajdonképpen egy virtuóz fúgáról van szó, ami alatt a basszus szólamban hangzik fel az előbb idézett dallam, hosszú hangokon. Thank you. A másik feldolgozás egy gyönyörű meditáció, amelyben a koráldallam a felismerhetetlenségig ki van díszítve, ezért kolorált cantus firmusnak nevezzük. Minden éneksort egy háromszólamú szakasz vezet be, amelynek témáját Bach a koráldallamból alakította ki. A szólamok egymást utánozva imitációs szerkesztésben bontakoznak ki. Ezzel búcsúzom önöktől, viszonthallásra!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!